Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 65. Zsoltár első versét énekeljük, a Sionnak hegyén. Elfoglalva a 461. ének első 4 versét énekeljük. A 461. dicséret így kezdődik, bár bűn és kín gyötör. Gondol ránk az Úr, és megáld minket, megáldja Izrael házát, megáldja Áron házát, megáldja azokat, akik félik az Urat, kicsinyeket és nagyokat. Amen. Imádkozzunk. Háladással magasztalunk, édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban, hogy mi is megtapasztalhatjuk, hogy gondolsz ránk, sőt, gondod van ránk. És mindez az ige bizonságtétele által lesz világossá előttünk, amikor rámutat arra, hogy elküldted a te fiadat ebbe a világba. Elküldted a mi drága megváltónkat, Jézust, aki kész volt otthagyni azt a dicsőséges világot azért, hogy megmentsen minket, hogy odaadja az életét, azt a tisztát, azt az igazat, azt a szentet, ami bűnnel terhelt életünkért, hogy el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. Igen, te már akkor gondoltál ránk, amikor mi még nem is léteztünk, de mindent megtettél azért, hogy gyermekeiddé válhassunk, és a te atyai szeretetedben, a veled való élő közösségben, a te országodnak minden áldását, gazdagságát megtapasztalva élhessünk, hogy lehessünk ebben a világban királyi gyermekek, és az életünk rólad szóljon, téged dicsőítsen. Köszönjük, hogy ilyen csodálatos méltóságra hívtál el minket, méltatlanokat, hisz Uram, mi elfordultunk tőled, semmibe vettük a te akaratodat, mentünk a magunk feje után, hallgattunk a bűnre, hallgattunk a sátánra, és te mégis jöttél, mert el akarsz fordítani minket, ki akarsz venni a gonosz fennhatósága alól, és átvinni a te közelségedbe, a te országodba, a te hatalmad alá, ahol már nem érhet hozzánk a gonosz, ha mi rád figyelünk, ha komolyan vesszük a szavadat, ha ott maradunk mindig a fiú nyomában, akkor nem érhet el a gonosz. Ezért magasztalunk, dicsőítünk, és köszönjük, hogy most igédet adod nekünk, és teremts bennünk tiszta és új szívet, az igét befogadó képes szívet, és az, hogy ez az ige bennünk munkálkodjon, és termést hozzon a te neved dicsőségére. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. Márk evangéliuma 6. fejezetének 14. versétől a 29. versig terjedő szakaszból. Tehát Isten igéje Márk evangéliuma 6. fejezetének 14. versétől szól most hozzánk. Heródes király is hallott ezekről, mert közismert lett Jézus neve. Azt beszélték, hogy keresztelő János támad fel a halálból, és azért működnek benne, vagyis Jézusban ezek a csodatevő erők. Egyesek azt mondták, hogy ő illés, mások pedig azt állították, hogy próféta, olyan, mint a régi próféták közül egy. Amikor Heródes ezeket hallotta, azt mondta, az a János támad fel, akit én lefejeztettem. Mert maga Heródes fogadta el, és vettette börtönbe Jánost, Heródiás, Fülöpnek, az ő testvérének a felesége miatt, akit feleségül vett. Mert János azt mondta Heródesnek, nem szabad neked a testvéred feleségével együtt élned. Heródiás ezért haragudott rá, és meg akarta őt ölni, de nem tehette. Mert Heródes félt Jánostól, akit igaz és szent embernek tartott, és oltalmába vette. Amikor hallgatta, sokszor zavarba jött, de mégis szívesen hallgatta. Végre eljött a kedvező alkalom. Amikor Heródes születésnapján lakomát adott főembereinek, vezéreinek és Galilea előkelőségeinek, ennek a Heródiásnak a leánya bement és táncolt, és megtetszett Heródesnek és a vendégeknek. A király pedig azt mondta a leánynak, kérj tőlem, amit akarsz, és megadom neked. Meg is esküdött neki, bármit kérsz, megadom neked, még ha országon felét is. Az pedig kiment, és így szólt anyjához, mit kérjek? Keresztelő János fejét, hangzott a válasz. Erre a lány nagy sietve visszament a királyhoz, és elmondta kérését. Szeretném, ha mindjárt ideadnád nekem Keresztelő János fejét egy tálon. A király pedig noha igen megszomorodott, esküje és a vendégek miatt nem akarta őt elutasítani. Azonnal elküldte a hóhért, és megparancsolta, hogy hozza el János fejét. Az pedig elment, fejét vette a börtönbe, majd elhozta egy tálon, és odaadta a leánynak. A leány pedig az anyjának adta. Amikor ezt meghallották a tanítványai, eljöttek, elvitték a holttestét, és egy sírba helyezték. Márk evangélista már az első fejezetben jelezte, hogy Heródes király elfogadta Jánost, a keresztelőt, és börtönbe vettette. És ez az esemény indította el az Úr Jézust a maga szolgálatában. Ebből megértette, hogy eljött az ő ideje, és megjelent az emberek között, és hirdette Isten országát, és bemutatta annak erejét. Közben János meghalt. Jézus végzi tovább a maga szolgálatát, és nem hallunk semmit Heródesről, csak most, amikor eljut hozzá Jézusról a hír, és emberek beszélnek mindarról, amit látnak, hallanak, amik történnek Jézus által. Talán sokan csak úgy másod-harmad kézből vett információkat mondanak el Heródesnek, mert úgy beszélnek, hogy elmondják a véleményüket, biztos a király rákérdezett, ki lehet az az ember, aki megjelent, akiben ilyen erők munkálkodnak, hogy már hallottuk, hogy a viharos tengert lecsendesítette, egy megszállottat, megszabadított Gadarában, hát ki lehet ez? És akkor az emberek elmondták azt, amit gondoltak, talán keresztelő János támad fel a halálból, vagy ő illés, vagy egy proféta. Ezek az emberek csak felületesen viseltetnek Jézus iránt. Nem mennek utána, nem hallgatják őt, nem figyelik az életét, és nem maguk fogalmazzák meg mindaz alapján, amit látnak Jézusnál, hogy ki lehet ő. Ők csak régi elképzeléseket vetítenek Jézusra, és nincs bennük az, hogy oda menjünk, és tájékozódjunk, sőt, magunk kíváncsiak vagyunk, és szeretnénk megismerni, hogy tényleg ki lehet ez. Mert a régi prófétákban sem működtek ilyen erők, még ha néha átélték, hogy Isten szent lelke által kaptak erőt, csodákra, de amit Jézus tett, az mind fölülmúlta, és rendszeressé vált. A régi proféták időnként tettek egy-két csodát, de amit Jézus tett, az gyakorlatilag azt mutatta, hogy Isten országa behatolt a mi földi világunkba. Nem csak egy-két csoda történik, hanem Jézus elhozta ezt az országot, és ennek az országnak az ereje szembeszáll a gonosz, pusztító, romboló erejével. És amit a gonosz tönkretesz, azt Jézus, a Jézusban lévő isteni erő helyreállítja. Helyreállítja ott, ahol hittel jönnek hozzá, ahol megnyitják a hit csatornáit, és engedik, hogy Jézus ereje átformálja, más emberré tegye őket. Tehát Heródes király is hallott mindazokról, amiket Jézus tett. Hallott Jézusról. Tehát ez mindig egy fontos dolog, hogy hallani kell Jézusról. És az egyik, amit látunk ebben, hogy ez a Heródes, ez nem más, mint annak a nagy Heródesnek a fia, aki Jézust meg akarta öletni. Amikor hall a bölcsektől arról, hogy egy király született. És akkor azt mondja, hát én vagyok a király. Micsoda, hogy itt valakit királynak tartanak? Én mellettem, vagy én helyettem? Ki az, akit királynak tartanak rajtam kívül? És amikor megtudja, hol kellett megszületni a messiásnak, elküldi a katonáit, hogy gyilkoljanak le minden gyermeket 2 éves korig. És ez, hogy ez a Heródes, ennek a gyilkos Heródesnek a fia hall Jézusról, ez az Isten kegyelmét mutatja. Ez arról tesz bizonyságot, hogy Isten a fia ellenségeit is keresi, és neki is ad lehetőséget az újjálételre. Tehát Heródes lehetőséget kap arra, hogy találkozzon Jézussal, és rendezze vele az életét. Mondhatnánk úgy, hogy Isten még Heródesnek is ad esélyt arra, hogy a bűneivel leszámoljon, és egy új életet kezdjen. De azt látjuk, hogy nem nagyon, sőt egyáltalán nem él ezzel a lehetőséggel. Ő nem a bűneivel akar leszámolni. Ő nem a maga életét akarja megváltoztatni. Honnan tudjuk? Először is onnan, hogy hallott Jézusról. De nem ennek megfelelően cselekszik. Gondoljunk csak vissza a vérfolyásos asszonyra. Őróla is azt olvastuk, hogy hallott Jézus felől. Hallott Jézus felől. És ez a hallás őt elindította Jézus felé. Tehát amikor hall Jézusról, hittámad a szívében, látja a saját élete nyomorúságát, szeretne ezen változtatni, szeretne meggyógyulni, és elindul Jézushoz. És ezt nem látjuk Heródesnél. Csak hall Jézusról, de nem mozdul, nem indul el, nem keresi, nem viszi oda az életét, a maga nyomorúságát. Mert azt látjuk, hogy ahogy hall Jézusról, eszébe jutnak a bűnei. Eszébe jut, hogy igen, az a próféta, az a János támad fel, akit én lefejeztettem. Eltelt egy idő, és Heródes úgy gondolta, mögöttünk van. Ha nem is annyira akartam, de lefejeztettem, meghalt, túl vagyunk rajta. Ne beszéljünk róla olyan, mintha meg se történt volna, különben is én vagyok a király. És most, amikor hall Jézusról, eszébe jut a tette. Eszébe jutott, hogy gyilkos. De nem akarja rendezni. Nem akar oda menni. Nem akarja megvallani, hogy igen, Uram, hát könyörülj rajtam, mert ide jutottam. És miért jutott ide? Azt olvassuk, hogy nem itt kezdődtek Heródesnél a problémák, hanem ott, hogy ő nem vette komolyan az Isten szavát. Ő is tudta, hogy mi van a 10 igében, ne paráználkodj, és a saját testvére feleségét vette el. És János ezt szóvá tette, hogy az Istennek nem tetszik. És akkor Heródes nem vette komolyan, amit János mond. Hiába olvassuk azt, hogy szívesen hallgatta, de nem engedelmeskedett János szavának. Nem engedelmeskedett az igének. Nem rendezte az életét. Nem bocsátotta el a testvére feleségét, menj haza a testvéredhez, hanem úgy tett, mintha minden rendben lenne. Tehát itt kezdődik, hogy ő nem a maga életét akarta elrendezni, nem a bűneivel akart leszámolni, hanem majd inkább Jánostól szabadul meg, mert sokkal könnyebb attól megszabadulni, aki beleszól az életünkbe, aki rámutat a vétkeinkre, rámutat arra, hogy valami elromlott, könnyebb attól megszabadulni. Aztán ebben azt is látjuk, hogy amikor valaki nem figyel Istenre, és a bűn útján jár, nehéz megállni. Egyik bűnt követi a másik. Ha az ember nem áll meg, jön egyik után a másik. Gondoljunk csak Dávid királyra. Ő is nem arra figyelt, ami királyként az ő feladata, nem ment el háborúba a hadsereggel, otthon maradt, és egyszer csak megpillantja a fürdő Betsebét, és bemegy hozzá, és utána jön a következő. Ez volt az első vétek, és amikor értesül róla, hogy Betsebé gyermeket vár, akkor megöleti a férjét. Egyik bűnt követi a másik, mert nem állt meg, nem figyelt oda. De annyi a különbség, hogy amikor Isten profétát küld Dávidhoz, Dávid rádöbben, hogy róla van szó, ő a bűnös, és sír, és bűnbánatot tart, no ezt nem látjuk Heródesnél. Heródes nem látja a saját bűneit, és nem tart bűnbánatot, nem sír fölötte, és nem rendezi a dolgokat. Tehát nagyon fontos, hogy amikor Isten rámutat az életünkre, a életünk nyomorúságára, azt vegyük komolyan, ott forduljunk Istenhez, kérjük az ő segítségét. És amikor János elmondja Heródesnek, hogy mi az életének a bűne, akkor a felesége, Heródiás megharagszik, és meg akarja ölni. De azt olvassuk, nem tehette, mert Heródes félt Jánostól, akit igaz és szent embernek tartott, és oltalmába vette. Tehát nagy nyomás gyakorolt Heródiás Heródesre, minden áron el akarta érni, hogy elpusztíthassa János. És olyan szomorú, hogy mindig az Isten szavát, az Isten embereit, az Isten igéjét akarják eltávolítani, ahelyett, hogy szembenéznénk magunkkal, a bűneinkkel. De Heródiás nem tudta keresztül vinni az ő elképzelését egy darabig. Azt olvassuk, Heródes félt Jánostól, akit igaz és szent embernek tartott, és oltalmába vette, amikor hallgatta, sokszor zavarba jött, mégis szívesen hallgatta. De tehát János hallgatja Heródes, amennyire lehet védi, oltalmazza, de nincs változás az életébe. Szent és igaz embernek tartja, de csak akkor, amikor hallja, és amikor eltávozik a jelenlétéből, már el is felejti. Olyan érdekes ember, akire szükségünk van, olyan jókat mond, csak éppen nem veszi komolyan. És hányszor így van ez az ige hirdetőkkel, az ige hirdetése, ó, de jókat hallottam, de szépeket hallottam, mennyire igaz. Csak éppen nem vonatkoztatom az életemre, csak éppen nincs hatása az életemre. Hányan vannak? Igen, néha előveszem a Bibliát, de nem engedem, hogy hasson, és nem engedelmeskedek annak, amit hallok, és így volt Heródes is. Szívesen hallgatta, de nem vette komolyan, nem engedte hatni Isten üzenetét az életébe. És ennek az lett a következménye, hogy eljön az a pillanat, amikor Heródiás megtalálja a kedvező alkalmat. Heródiás nem adja föl, ő tudja, hogy meg kell szabadulnia Jánostól, mert addig nem lesz békesség, addig nem lesz nyugta, amíg ez meg nem történik. És eljön a kedvező alkalom, mert tudja Heródiás, már megismerte Heródest, és tisztában van a gyenge pontjával. Mert testvéreim, a gonosz az föltérképezi az életünket. Tudja, hogy mi a gyenge pontunk. Tudja, hogy hol lehet ránk hatni. Tudja, hol lehet bennünket kikapcsolni az Istennek a vonaláról, az Istennel való kapcsolatból. És amikor ezt a gyenge pontot megtalálja, akkor fog is támadni. Akkor olyan helyzetbe hoz, hogy nagyon nehéz ellenállni neki. Mi a gyenge pontja Heródesnek? A nő. A nő. A testvágya, a kívánság. És ezt fedezte fel Heródiás, és erre épít. És tudja, ha majd beküldi táncolni a lányát, a király nem fog tudni ellenállni. Valami hasonló helyzet ez, mint ami Sámson életében is bekövetkezett. Delilla addig gyötörte, amíg meg nem találta, hogyan lehet meggyengíteni, és rájött, hogy mi a gyenge pontja Sámsonnak, a nő. A nőn keresztül, a nő utáni vágyán keresztül lehet elérni a célt. És addig dolgozott, amíg el nem érte a célját. És így keresi a sátán a mi életünk gyenge pontjait. És addig dolgozik, amíg el nem éri a célját. Amíg a saját tervét meg nem tudja valósítani. A király egy nagy lakomát rendezett a főembereinek, vezéreinek és Galilea előkelőségeinek. Nagy lakomát rendezett. Ezek a lakomák, ezek nagy veszélyforrások. Mert a lakoma az mindig a nagy ünnepség, a nagy rendezvény, az mindig itallal társul. Ott inni kell, ott elszabadulnak az érzelmek, az indulatok, ott már nem az ember, hanem az ital, meg egyéb dolgok fognak hatni, és a gonosz nagyon jól el tudja végezni a maga munkáját. Így volt Belsazzár király életében is. Ő is nagy lakomát rendezett, és az ital hatására arra ragadtatta magát, hogy az Istennek szentelt edényeket használjon föl a tivornyához, abból igyák a bort. De jött az Isten ítélete. Jött az Isten ítélete. És ebben a helyzetben is Heródiás látja, hogy már emelkedett a hangulat, már nem józan sem a király, sem az emberei. És akkor küldi. Akkor küldi be a lányát táncolni. Mindig megtalálja a gonosz a megfelelő pillanatot. És így van a mi életünkben is. Úgy alakítja a dolgokat, hogy már ne legyen esélyünk arra, hogy nemet mondjunk. És Heródiásnak megtetszik a táncoló lány és a vendégeknek is. És valószínűleg biztatják a királyt, hogy bátorítsd, hagyd táncoljon, minél merészebben, mert ez úgy tetszik nekünk, és lehet, hogy a lány közben valószínűleg az anyja kitanította, és mindig akkor mutatott meg magából többet, ha a vendégek, a király valamit kínáltak neki. De mindig többet kér a gonosz, mindig több kell. És így van, hogy ad egy keveset, mutat egy keveset, aztán kér érte valamit cserébe, és így volt ez Heródessel. Egyszer csak Heródes azt mondja, Én többet adok neked, mint itt bárki más. Mindent. Megadom neked, amit kérsz, amit akarsz. Egy erotikus táncért mindent fölkínál. És vajon mi mit kínálunk föl az élvezeteinkért, a kívánságaink kielégítéséért? Nem így jön sokszor a gonosz? Mindent odadobunk neki. És nem gondolja végig, hogy bármit kérsz, megadom neked. És ez egy óriási lehetőség, nem is a lány, hanem az anyja számára. Bármit kérsz, még ha országon felét is. És már nem tud gondolkodni, már nem tudja végig vinni magában, hogy miket is beszél. És bizony hányszor vagyunk mi is úgy, hogy a gonosz úgy elvégzi, hogy már nem gondolkozunk, önállóvá válik a nyelvünk, a szánk, csak hogy elérjünk dolgokat. És majd csak utána fogjuk a fejünket, hogy mit tettünk, mit ígértünk. És a lány kimegy az anyjához, és megkérdezi, mit kérjek a királytól. És a válasz keresztelő János fejét. És erre a lány nagy sietve visszament, és elmondta kérését. Ugye mielőtt kiment volna a lány, még nem csak, hogy mindent neki ígért, még az országa felét is, hanem meg is esküdött. Meg is esküdött, hogy igen, neked fogom adni. Vagyis bízhatsz benne, hogy amit én megígérek, bármilyen nagyot fogsz kérni, azt meg fogom tenni. A király mondja, és bízhatsz benne, nem vonom vissza a szavam. Meg is esküdött. Milyen könnyen esküdözik az ember, nem gondolja át, hogy mit mond, és mit fogad, és teljesen kiszolgáltatottá válik. Ugye az Ószövetségben, a Bírák könyvében is olvasunk ilyet, ott van Jefte. Amikor elindul a harcba, megfogadja, hogy ami elsőnek kijön a házának az ajtaján, azt Istennek bemutatja égő áldozatként. És a lánya fog kijönni elsőnek. Hogy mennyire nem gondolja át, hogy mit fogad. Hogy Istennek nem a esküre van szüksége, hanem az engedelmességre. Istennek nem arra van szüksége, hogy itt most Heródes valamire megesküdjön, hogy aztán majd tartja a szavát, és gyilkos lesz, hanem Isten azt várta tőle, nem az esküt, hanem azt, hogy változtassa meg az életét, hogy szabaduljon meg a bűntől, hogy kezdjen egy újat, hogy menjen Jézushoz, és kérje az ő kegyelmét. És amikor elmondja a lány a kérést, szeretném, ha ideadnád keresztelő János fejét egy tálon, a király megszomorodott. Megszomorodott. Esküje és a vendégek miatt azonban nem akart őt elutasítani. Nem elég megszomorodni. Ez olyan, jaj, hát igen, hát nagy rosszat csináltam, de hát mit tegyünk, és megy tovább. Mert kire néz? Nem Istenre néz. Nem az Isten igéjébe tekint bele, hanem mire? A vendégeire néz. Látták, hogy megesküdtem. Hát mit lehet tenni? És inkább gyilkos lesz. Inkább megöl egy embert. De tényleg, mit lehetett volna itt tenni? Semmit. Nagyon sokan úgy látják, hogy itt már nem lehet mit tenni. Felelőtlenül esküdözött, és Ez a következménye. Nem vonhatja vissza az esküjét. És ugyanúgy Jefténél is. Hát mit lehetett volna tenni? Hát azt, hogy beletekintek Isten igéjébe, beletekintek Isten lényébe, és fölismerem, hogy az ő szava a sokkal nagyobb hatalom, mint az én eskü. És hogyha Isten azt kéri, hogy ne ölj, hát akkor visszavonhatom az eskümet. Igen, megesküdtem, hogy neked adom a fele királyságom. De Isten azt mondta, de te egy ember életét kérted. A próféta fejét. És Isten azt mondja, hogy ne ölj. És így fel vagyok mentve az eskü alól. Mert az Isten szava erősebb. És arra hallgatok. Istennek engedelmeskedem, és nem embereknek. És ugyanezt kellett volna Jefténnek is. Isten nem kéri az ember áldozatot, akkor kiváltom a lányomat valami más értékkel. Tehát az, amit Heródes tesz, azt mutatja, hogy nem ismeri igazán Istent. Nincs igazi Isten ismerete. És ezért megöleti a prófétát, és megteszi azt, amit a felesége, amit Heródiás kíván. És még itt sincs lezárva a történet, mert az elején azt olvassuk, hogy ennek ellenére hal Jánosról, és amikor, vagy Jézusról, és amikor Jézusról hal, mindez felelevenedik benne, vagyis Isten keresi még mindig, még ezt a gyilkos királyt is. De ő nem él ezzel a lehetőséggel. Sőt, majd azt látjuk, hogy amikor Jézust elfogják, és Pilátus elküldi hozzá, akkor gúnyolódik rajta. Csodát akar, és Jézus nem szól neki. Miért? Hát pontosan ezért. Mert megölte az Isten emberét, és nem borul oda, hogy megbánja, hogy bocsánatot kérjen. Még ott és akkor Jézus ezt a bűnét eltörölhette volna, és felszabadulást készített volna a számára. Mert Jézus megy a kereszten, és ő önként adja az életét oda, még Heródesért is. De ezt meg kell látni. És az ő vére által megtisztulhat az életünk. Adja Isten, hogy amikor hallunk Jézusról, mozduljunk is felé, vigyük oda az életünket, a rejtett dolgokat, a bűneinket, a nyomorúságainkat, a betegségeinket, mert azért hallunk róla, mert Istennek terve van velünk. Isten azt akarja, hogy abból a mélységből, bűnből kikerüljünk, hogy lehetőséget kapjunk az újrakezdésre. Heródes nem élt vele, de mi élhetünk. Jézussal lezárhatjuk a múltat, rendezhetjük a rendezetlen életünket, és kezdhetünk vele egy új, bizonyságtevő tanítványi életet. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy mi is hallhatunk felőled, hogy nem csak Heródeshez jutott el a te neved, a te erőd, a te hatalmad, a te csodáidnak a híre, hanem hozzánk is. Köszönjük, hogy rendszeresen szól az ige, hogy ma vannak ige hirdetések, vannak még a világhálón is különféle alkalmak, ahol rólad hallunk, ahol bizonyságtételek jutnak el hozzánk, akár hanganyagban, akár írott formában. És mindez azt jelzi, hogy te keresel minket, mert szeretsz, mert azt akarod, hogy ne úgy múljon el az életünk, hogy nem hallottunk rólad, és nem mentünk oda, nem borultunk le. Kérünk, könyörülj, hogy mi is úgy reagáljunk, mint az érfolyásos asszony, aki hallott Jézusról, aztán elindult felé úgy, ahogy volt, bűnével, betegségével, reménytelenségével, de hittel és életet nyert. Csak hogy mi is így tudjunk jönni. És könyörülj, hogy amikor szólsz, amikor rámutatsz a mi tévedésünkre, vagy bűnünkre, a rossz útra, a rossz irányra, akkor ne menjünk tovább. Ne engedjünk a gonosznak, hogy egyik bűn után jöjjön a másik, hanem akkor, amikor szólsz, akkor boruljunk le előtted, és hívjunk segítségül. Merjük megmondani, hogy Uram, nekem nem megy, én nem tudok változtatni, de könyörülj rajtam, segíts, mutass utat, adj erőt, tedd újjá a szívem. És Urunk, könyörülj, hogyha mi is hasonlóak lennénk Heródeshez, hogy meggondolatlanul fogadkozunk, és olyan helyzet áll elő, amit megbánnánk, ha megtennénk, amiről tudjuk, hogy ez nem a te akaratod, akkor Uram, add, hogy merjük vállalni, hogy akár a fogadalmunkat megtörjük, csak inkább neked engedelmeskedjük. Merjük vállalni, hogy mit mondanak az emberek, mint sem szembe kerüljünk veled. Heródes inkább az emberek véleményétől tartott, arra figyelt, annak akart megfelelni, és nem neked, nem a te akaratodhoz igazodott. Uram, add, hogy mindig a te szabad, a te ígéd legyen a mérce az életem, az életünk számára. Kérünk, Urunk, így a betegekért, egyedül élőkért, hadd lássanak meg téged, de könyörgünk azokért is, akik még nem ismernek és hallanak rólad, és jelzést adsz nekik, hogy vegyék komolyan a te jelzésedet. Adj, Uram, vágyat a szívbe, hogy akarjunk téged őszintén és igazán megismerni. És kérünk, mutasd meg, hogy milyen is a mi Isten ismeretünk. Jól látunk-e téged? Annak ismerünk-e, aki vagy csak a saját elképzeléseinkben hiszünk? Urunk, tisztogasd meg a hitünket, a szívünket, az Isten képünket. És könyörgünk a gyermekekért, fiatalokért, családokért, szenvedélybetegekért, mindazokért, Uram, akiket megtévesztett a gonosz és rossz irányba tartanak, hogy visszatudjanak még fordulni, hogy legyen idejük kiáltani hozzád. Könyörgünk, Uram, egy házunkért, népünkért, és ezért a világért köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, töltse be a mi szívünket és a mi gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Ha az Úr akarja és élünk legközelebb vasárnap, 10:30-tól tartunk Isten tiszteletet itt a templomban, és ezen az alkalmon konfirmációra kerül sor. Befejezésül a 461. dicséret 4., 5., 6. verseit énekeljük, tehát a 461. dicséret 5., 6. verseit, az 5. vers így kezdődik, nem félek senkitől.